Nemrégiben olvastam egy egészen modern kommentárt, amiben a szerző arról ír, hogy nem szeretem a körülvágásnak álcázott juggatásokat. És ezen azt érti, hogy egy hosszabb ige szakaszból kivágnak részeket, és hát valamilyen módon így jelölik ki a perikópa részeként. Tudjátok, hogy én sem szeretem. Éppen ezért a mára kijelölt ige szakaszunkat egészében olvasom el, sőt, egy kicsit hosszabb részt is olvasok, mint a kijelölt részt tart. Olvasom az 1 Krónika 16-ot, az ennek első 23 versét. Az Isten ládáját bevitték, és oda tették annak a sátornak a közepére, amelyet Dávid vont fel. Akkor égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid bemutatta az égő áldozatokat és a béke áldozatokat, megáldotta a népet az Úr nevében. Majd minden izraeli férfinak és nőnek osztott egy-egy darab kenyeret, préselt datóját és aszú szőlőt. Dávid szolgálattevő lévitákat rendelt az Úr ládája mellé szolgálatra, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék az Urat, Izrael Istenét. Aszáf volt a vezetőjük, helyettese Zekária, továbbá Jeiel, Semirámiót, Jahiel, Matitja, Eliab, Benájá és Obed-Edom, Jeiel lanton és citerán, Aszáf pedig szintányéről játszott. Benájá és Jahiel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Aszáfot és annak rokonságát, hogy magasztalja az Urat. Dávid hálaadó éneke. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Ti, Izrael utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, ami Istenünk, egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét kiosztott örökségül. Ekkor még alig néhányan voltatok, kevesen éltetek ott, mint jövevények. Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt, királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok felkentjeimhez, profétáimat se bántsátok. Énekelj az Úrnak, te egész föld, hirdessétek szabadítását nap mint nap. Először nézzük meg ennek az ige szakasznak a történelmi hátterét. Én első pontnak azt írtam fel magamnak, hogy Dávid kultuszt teremt. Tudjuk, hogy a Fridáda egy rosszul sikerült háború következtében a filiszteusok tulajdonába került, majd ott a filiszteusok, mintegy megrémülve a Dávid hatalmától, visszaküldték Izrael területére, és sokáig egy magánházba, Obed-Edom házába őrizték. Innen hozatja fel Dávid Jeruzsálembe, akkor, amikor hatalomra jut, amikor a törzsek már felkenték őt uralkodónak. És ekkor történik az, hogy Sílóból, ahol eddig a Szent Sátor volt, Jeruzsálembe kerül át a kultusz középpontja, és ezzel a kultuszt Dávid bizonyos értelemben a saját hatalma és befolyása alá vonja. Ugye eddig a papi és a valamilyen módon politikai vezetés szétvált Izraelben. Ez az a pont, amikor nagyon érdekes módon, még ha nem is lesz egyé, de a király befolyása alá vonja a valamilyen módon a szakrális kultuszt is. Persze Izraelben soha nem választódik ketté a szakrális és a nem szakrális, a hétköznapi, hiszen eddig is a törzsek laza Afiktóniában, vallási törzsszövetségben éltek. De itt Dávid olyat tesz, amit a mózesi törvények szerint csak a főpapnak szabad bemutatni, megtennie. Áldozatot mutat be, és megáldja a népet. Sőt, prófétai szöveget fogalmaz meg. Izraelben lassan megjelenik a három szakrális funkció, a papi, a prófétai és a királyi funkció, és itt az események jelentőségét kihasználva, vagy éppen kiemelve, Dávid magához ragadja ezt a három funkciót. Így a 21. század elvével, vagy szavaival meg lehet kérdezni, hogy vét a hatalommegosztás elve ellen? Hiszen ha belegondolunk, ez a három funkció, három szakrális funkció, a papi, a proféta és a királyi, igazából nagyon szépen kiegyensúlyozza a hatalomnak a miben létét. Vagy egyesíti a nagyon megosztott törzseket, akiket eddig is csak a kultusz tudott viszonylagos egységbe tartani, illetve a néha meglévő külső fenyegetettség, amikor is hát sikerült többé-kevésbé katonai egységbe törmörülniük egy-egy bíra karizmatikus vezetőnek az irányítása alatt. Maradjon ez megválaszolatlan kérdés. De végül is itt Dávid már előrevetíti a mesiás királynak azt a képét, aki hordozza, mégpedig teljes isteni felhatalmazottsággal hordozza a három szakrális funkciót. Amikor arról beszélünk, hogy Dávid kultuszt teremt, akkor azért hadd kérdezzük meg magunktól, hogy mi hogy állunk a kultusz kérdésével, nem a személyi kultusszal, hanem azzal a kultusszal, ami az ember mindennapi életének a része. Kultusznak nevezzük most nagyon leegyszerűsítve a vallásgyakorlást, azoknak a rítusoknak a rendszerét, amelyet egy ember a hitéből, hitvallásából következően a magánéletében és a közösségi életében is gyakorol. Ma az emberek nem szeretik a kötöttségeket, a spontaneitást részesítjük előnybe. És ezért nagyon gyakran szétesik az életünk, és sokszor szétesik a közösségünk is. A rítusnak és a ritmusnak nagyon sok köze van egymáshoz. És anélkül, hogy most ebbe a kérdésbe mélyen belemerülnénk, hadd kérdezzem meg, van-e az életünknek ritmusa, megteremtettük-e azokat az életfenntartó rítusokat, amik hozzájárulnak a személyes életünk, vagy a hitéletünk teljesebb megéléséhez. És tisztában vagyunk-e vele, hogy mi itt, mint közösség is, bizonyos értelemben rítust teremtünk. Dávid ünnepséget szerez. Minden, így szól az ige, hogy minden izraeli férfinak és nőnek osztott egy-egy darab kenyeret, préselt datóját és azuszőlőt. Mintha a május 1-i ünnepség ókori változatának lennénk szemtanúi, gondolhatjuk magunkban, vagy mégsem? Azt gondolom, hogy mégsem, mert az ünnep, a közös ünnep kultuszi közösséget teremtő erejéből részesedik itt mindenki, aminek nem elhanyagolható része, sőt, külső megjelenítődése az is, hogy együtt étkeznek emberek. Mindenkinek jut. Az úrvacsora ennek a végsőkig szakralizált változata. De egyébként az úrvacsora eredeti formájában tényleges közös étkezéseket is jelentett. Dávid szolgálattevő lévitákat rendelt az úr ládája mellé. Azt tudjuk, hogy a léviták törzsét a mózesi könyvek tanulsága szerint maga Isten választotta ki arra, hogy neki szolgáljanak. De nagyon, nagyon nem mindegy, hogy egy lévita hogyan teljesíti a feladatát. hiszen ez a feladat nagyon sokszor nagyon monoton munka. Nem mindegy, hogy szolgál, azaz tudja, hogy amit tesz, azt Isten megbízásából teszi, végső soron neki, Istennek, az ő jelenlétében, vagy egy kipipálandó feladatot lát magában a történetben, az eseményben, a cselekményben. Tegnap este olvastam egy könyvben ezt az idézetet, meg kell becsülnünk azt, amit éppen csinálunk. És különösen akkor van ez így, ha Istentől kapott megbizatásként tudunk a feladatainkra, a szolgálatunkra tekinteni. Dávid az énekléssel megbízott lévitáknak, hát vagy ő adta, vagy de mégis valamilyen módon az énekléssel megbízott léviták használtak lantot, citerát, cintányért és harsonát. Hát a lant még hagyján. De a többi nagyon erős ingereket kiváltó hangszer, gondoljuk csak el, ha mi itt a Dankó utcában hangszerként nem hegedűt, még csak nem is orgonát, hanem mondjuk harsonát, cintányért és kürtöt használnánk. Nagyon érdekes, érdemes elgondolkodnunk az erős ingerek szerepére az életünkben. Annak a kornak az embere monoton, nagyon sok monoton munkát végzett. Ma reggel, amikor megkentem a tegnap este a spárból, spárban vásárolt vajas kenyeremet vajjal, akkor, és hát gondolkodtam ezen a mai igehirdetésen is, akkor gondolkodtam el, hogy már még én is, aki alapvetően szoktam néha kenyeret sütni, mennyire távol állok attól a világtól, ahol az emberek életének jelentős része abban telt el, hogy elvetették a magot, hagyták, hogy megnőjön, learadták a búzát, aztán kicsépelték a búzát, aztán hagyták, hogy a búzaszemről leváljon az a héj, ami rajta van, majd megőrölték a búzát fáradtságos munkával, majd kovászt raktak hozzá, gondosan kenyeret sütöttek belőle, gyűjtöttek, begyújtották a kemencét, és megsütötték a kenyeret. Az emberek többsége Dávid korában hihetetlenül monoton munkát végzett, és monoton életet élt. És éppen ezért az erős ingerek hozzátartoztak a kultusz lényegéhez. Kiemelték őket a hétköznapokból és a monotonitásból. A mai embert nagyon sok erős inger éri. Gondoljunk csak egy esti tévéhíradó végignézésére, vagy néhány elég egy újságcikket elolvasni ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy több hír nekünk mára nem kell. És kicsit fásultak is leszünk az erős ingerektől. Ezért vágyunk jobban arra, hogy a szakralitás sokkal inkább bensőséges hangulatokban, bensőséges történésekben nyilvánuljon meg. Mindenesetre érdemes elgondolkodnunk azon, hogy milyen ingerek érnek bennünket. Azoknak milyen hatása van a lelkünkre, és hogyan védekezünk, hogyha kell, az erős ingerek ellen. És végül a felolvasott ige szakaszunk tartalmaz egy Zsoltár formában megfogalmazott költeményt. Most a Zsoltárok műfajáról, a héber verselés szabályairól nem beszélnék részletesen, de Dávid adott egy Zsoltár szöveget, vélhetőleg Aszáfnak, az éneklő léviták vezetőjének. És ez a Zsoltár különböző Zsoltárok részleteiből áll össze. A Biblia itt egyetlen egy Zsoltár verset, Zsoltárt jelöl meg, mint párhuzamot, de ez a szakasz a 105., a 96., a 106. és a 107. Zsoltár szavait vágja, mint egy montázs össze. És ennek az összetett Zsoltárnak nagyon messzeható jelentősége és különös mondani valója van. Annak a dicséretével kezdődik, és annak az ünneplésével, amit Jahve Izraelért tett. Felszólítja Izraelt, hogy emlékezzen meg Istennek azzal a szövetségével, amit amit vele kötött, de ez nem a Sínai hegyen kötött szövetség. A maga feltételes ígéreteivel, gondoljunk csak a mózesi törvényekre, ha te ezt meg ezt csinálod, akkor Isten ezt meg ezt teszi. De ha te ezt meg ezt csinálod, akkor Isten azt meg azt teszi. Hanem itt az Ábrahámmal kötött szövetségről van szó, amit tulajdonképpen egy feltétel nélküli szövetség, örökké való szövetség. Ugye itt az 1 Mózes 17 képekkel, hogy előttünk álljon, ahol Isten szövetséget köt Ábrahámmal, és annak a kornak a szokása szerint egy állatot kell kettévágni, mert akkor úgy kötöttek szövetséget, hogy a kettévágtak egy állatot, és a szövetséget kötött felek átmentek a kettévágott állatok között, mint egy ezer is kifejtve, hogy ez történjen velem, ha nem tartom magam a szövetséghez. De Ábrahám, miközben várakozik, Istenre elalszik, és a kettévágott állatokon csak Isten megy át. És ezzel, mint egy szimbolikusan kifejti, az ige, hogy Isten Ábrahámmal egyoldalú szövetséget kötött. Ez a Zsoltár profétikusan előremutat arra az időre is, amikor egész földön Isten ítéletei lesznek nyilvánvalóvá, és azok lesznek érvényesek, és ez majd akkor lesz, amikor megemlékezik az Ábrahámmal kötött szövetségről. A 22. versben ez áll, hogy az én felkentjeimet ne bántsátok, profétáimnak se ártsatok. Izrael meggőzéséről beszél, mert Izrael az ő felkentje, királyok és papok királysága. El kell jönnie a napnak, amikor az Ábrahámmal kötött szövetség a maga teljességében megvalósul. Hihetetlenül profétikus Zsoltár ez, és ez egyszerre rögzíti, és felemlegeti Izrael hitbeli tapasztalatait, múltbeli hitbeli tapasztalatait, felszólításokat és buzdításokat tartalmaz, és ugyanakkor megerősíti Izraelt a hitében és az identitásában, és megfogalmazza a hitvallását és a reménységét is. És ha ezt végig gondoljuk, akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen itt megjelennek a biblikus értelemben vett kultusz lényegi elemei. Mert a kultusznak mindig az a célja, hogy felemlegesse a hitbeli tapasztalatokat, emlékeztessen arra, amit Isten a múltban tett, ahogy Izrael népével, úgy velünk is. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, hangzik itt ebben a Zsoltárban, vagy Zsoltárhoz hasonló szöveg összeállításában. És ugye mindegyikünknek van, mire emlékeznünk. Ha csak egy pillanatra is visszanézünk ezekre a tapasztalatainkra, amikor átélhettük, hogy Isten megszólított, tovább segített, valamilyen módon megoldottak olyan helyzetek, amelyeket addig megoldhatatlannak hittünk. Aztán a Zsoltáros buzdítja Izraelt, és hát nyilván saját magát is, hogy folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek az ő orcáját szüntelen. Be lehet tennünk azt a kérdést, hogy mert hogy a szakralitásnak, a kultusznak mindig részének kell lenni a buzdításnak. És így feltehetjük azt a kérdést, hogy mire buzdít ma engem a Zsoltáríron keresztül Isten. Lehet, hogy arra, hogy bízzam Isten megoldásaiban. És lehet, hogy arra, hogy bízzam Isten nekem adott képességeiben. Lehet, hogy arra, hogy imádságban keressem őt. De lehet, hogy arra, hogy vegyem kézbe a dolgok irányítását. A Zsoltáros megerősíti Izraelt a hitében és az identitásában, hiszen ez az identitás megerősítő szerep is mindig a kultusz része. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is adott szavára hangzik. És így bennünket is mindig szeretném megerősíteni abban, hogy Isten szövetséget kötött velünk, és ezt a szövetséget Jézus Krisztusban megerősítette, és ehhez a szövetséghez ő mindvégig hű. És végül hitvallást és reménységet is megfogalmaz. Ő az Úr, ami Istenünk, egész földnek szólnak a döntései. Bennünket is mindig újra és újra szeretne a hitünkben és a reménységünkben megerősíteni abban, hogy a mi kicsi részszerint való életünket beleszőtte az ő nagy és biztos terveibe. Hát jó lenne, ha a mi kultuszunk, a mi istentiszteleti gyakorlatunk mindig újra és újra tartalmaznák ezeket az elemeket. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy van kultuszunk, és ezzel együtt van az életünknek ritusa és ritmusa. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor kiesünk ebből, és ritmustalan életet élünk. Olyan sokszor összekavarodik bennünk sok minden, és éppen ezért kívül is összekavarodik sok minden. Hadd legyen igaz ránk nézve is így, kantáte vasárnaplán, hogy énekelünk neked új éneket.